A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Zöld rendszámtáblát kapnak a nulla szén-dioxid kibocsátású gépjárművek. A rendelet alapján az elektromos vagy hidrogén üzemanyagcellás autókat fehér alapon zöld betűs rendszámtáblával látják el. És elindult Romániában a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítő tájékoztató kampány, miközben sok gazda, erdő és gyümölcsös tulajdonosa azt a kérdést teszi fel magának, hogyan szállíthatja haza a hulladékfát erdejéből vagy gyümölcsöséből, hogy azt tüzelőanyagként felhasználja, ültetvényét pedig megszabadítsa ezáltal a kártevőktől és kórokozóktól. Táncos Barna környezetvédelmi miniszter válaszol ma a kérdésekre. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, miniszter úr!
Jó napot kívánok, mert tisztelettel üdvözlöm a Gyagás urat és a rádió hallgatókat.
Telefonszámunk 0265-22-20-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Lemond miniszter úr a vasárnapi tette miatt mit követett el a hétvégén, amiért a lemondását követelik, láthattuk tegnap, és még ma is a román sajtóban.
Láthattuk, hogy ki követeli a lemondásomat, addig, amíg az AUR követeli a lemondásomat, addig túl nagy baj nem lehet. Valóban ott voltam a jégkorong világbajnokságon, és örülök annak, hogy több száz székelyföldi szurkolóval együtt ott lehettünk, és szurkoltunk annak a csapatnak, amelynek közelfele székelyföldi játékosból áll, annak a román válogatottnak, akitől azt vártuk, vagy azt szerettük volna, hogy bennmaradjon a divízió egy A-csoportban. Nem jött össze ez a teljesítmény, ennek ellenére úgy gondolom, hogy a jégkorongról kell beszélni, és sajnálom őszintén, hogy Romániával a jégkorongról csak akkor beszél a román sajtó, amikor hasonló események történnek. Ezt a dolgot, ezt én már egyszer átéltem 2011-12-ben a szövetség elnökeként, akkor se beszélt soha a román sajtó a jégkorongról, csak akkor, hogyha hasonló esetek történtek. Ez egy sajnálatos dolog. Mi keményen dolgozunk azért, hogy ezt a sportágat fejlesszük Romániában, és amint a melléket ábra is mutatta, a székelyföldi utánpótlásban elvégzett munkának megvan az eredménye, a székelyföldi játékosok ott vannak a román válogatottban, és képviselik ezt az országot a világbajnokságokon. Valószínű, hogy néhány nap múlva vége lesz ennek a történetnek is. Még egyszer jobbnak tartom, hogy a jégkorongról, és nem a különböző más eseményekről szól a sajtó, de ez nehéz elérni, hisz Romániában csak néhány megyében van komoly érdeklődés ez iránt a sportág iránt, és Romániában csak néhány megyében van komoly munka, amelynek köszönhetően elvárható lenne a nemzetközi szinten is a jó eredmény.
Azon a bizonyos román-magyar meccsen hol ült ön, miniszter úr?
Teljesen mindegy, világbajnokságon nincsen úgy elkülönítve a szurkolótábor, ahol egy fanatikus két csapat közötti szurkolótábort el szoktak különíteni. Minden mérkőzésen, a szlovén-magyar mérkőzésen is, a litván-román mérkőzésen is, a magyar-román mérkőzésen is vegyesen állnak a szurkolók. Nem igaz, hogy nincs egy sarok, ahol a kemény mag szurkol. Én tényleg egy olyan helyen álltam, ahol tőlem néhány méterre egy olyan jási házaspár állt román mezben, akik rendszeresen eljárnak például a csíkszeredai mérkőzésekre is, kijöttek a világbajnokságra is, szurkoltak Romániának, ott álltok román pirossága kék mezben a lelátón. Ez így történik a világbajnokságon. A túloldalon tényleg üres volt a lelátó, hisz nagyon-nagyon kevés szurkoló jött Romániából, ahhoz képest, hogy mekkora szurkolótábor bíztatta a magyar válogatottat.
Jó, akkor térjünk rá a környezetvédelemre. Zöld rendszámtáblát kapnak a nulla szén-dioxid kibocsátású gépjárművek. Mely autók pontosan?
Meggyőződésem, hogy egy határozottan jó lépés megkülönböztetni azokat az autókat a forgalomban, amelyek tulajdonosai tudatosan választanak és vigyáznak a környezetre. Tudjuk azt is, hogy ezeknek az autóknak az ára még mindig nagyon magas a szokványos belső égésű motorral ellátott autókhoz képest, ezért is nagy a támogatás az állam részéről ezekre az elektromos autókra, de a forgalomban és főleg a nagyvárosokban sokat segíthet ennek a zöld rendszernek a bevezetése. Több mint fél éve javasoltam ennek a döntésnek a meghozatalát. Természetesen, hogy egy ilyen döntés nem a Környezetvédelmi Minisztériumhoz meg egymagában, hanem a belügyminisztériummal, a forgalom rendészettel közösen kell egy ilyen döntést meghozzunk. A mi javaslatunk az volt, hogy vagy zöld alapon fehér betűkkel, vagy fehér alapon zöld betűkkel legyen ez az új rendszám kiadva. Én az első változatot jobbnak tartanám.
A zöld alap, ugye? Hát mindenütt, minden országban azért ezt használják.
Zöld alapot jobbnak tartanám, egyértelműbb, jobban megkülönböztethető, és teljesen másképp néz ki. Ennek ellenére a belügyminisztérium szakemberei úgy döntöttek, hogy csak ezt a változatot támogatják. Ez is jobb, mint a klasszikus fekete rendszám. Én azt mondom, hogy június elejétől, amikor ezek a rendszámok kiadásra kerülnek, attól a pillanattól egy pozitívum tud lenni azok számára, akik ilyen autókkal közlekednek a városokban, de akár az ingázók számára is. Már a csíki falvakban is látok olyan kis, a legolcsóbb és legkönnyebben elérhető, megvásárolható elektromos autókat, amelyeket 10-20 kilométeres ingázásra is használják, napi ingázásra használják a tulajdonosok. Növekszik, exponenciálisan növekszik az elektromos autók száma Romániában. A tavalyi első 4 hónaphoz képest meg 4-szereződött a beírt zöld autók, elektromos autók száma az országban. Ez annak is köszönhető, hogy megnöveltük a támogatásokat, megnöveltük a költségvetését ennek a programnak. 2022-től kezdődően több pénz van már az elektromos autókra, mint a klasszikusokra a roncs autóprogramban. Még akkor is, ha nem értünk vele egyet, még akkor is, hogyha elvitatjuk ennek a jövőjét, ennek az életképességét, látni kell azt, hogy egész Európa ebben az irányba halad. Egy teljesen új filozófia alakul ki a mobilitás tekintetében, és 2035-től Európában be fogják tiltani a nem elektromos autóknak a gyártását. Ez azt jelenti, hogy 11-néhány év alatt át kell állni a teljes ipar erre az új rendszerre. Rengeteg vitán vettem részt, rengeteg pro és kontra érvet hallottam. Egy dolog biztos, hogy ha nem készülünk fel erre a változásra, akkor kellemetlenül érhet. Még 10 évig lehet ilyen klasszikus autókat vásárolni, azokat nem vonja ki senki a forgalomból 2035 után, de a 2035-ös dátumot azt szinte 100%-osan biztos, hogy az Európai Unió tartani fogja. Ezért a mi kötelességünk az, hogy támogassuk ezeknek az elektromos autóknak a vásárlását, támogassuk a töltő hálózatoknak a kiépítését, mert attól tart mindenki ma, hogy nem lesz megfelelő infrastruktúra az elektromos autók feltöltéséhez. Nagyon sok esetben a magánházban lakók esetében az éjszakai töltést választják már az európai országokban is. A lassú töltés nem a gyors autópálya melletti, vagy a gyors bevásárlóközpontok melletti töltőállomásokat. Azokra is nagy szükség van, de a tömbháznegyedekben például a parkolókban az önkormányzatokat támogatjuk, hogy alakítsanak ki még több töltőállomás, hogy azok is tudják élvezni ennek az előnyét, akik több házban laknak, például a 4., az 5., a 10. emeleten, és azoknak is legyen lehetőségük az éjszaka folyamán a reggeli indulásra feltölteni az autójukat.
Igen, a miniszter úr, a hibrid autókat miért nem vették be ebbe a kategóriába, hiszen mifelénk még azok a fajta autók, amelyet többen megengednek maguknak, ahogy ön is mondotta, azért elektromos, meg hidrogén meghajtású autóról aztán nem igazán beszélünk még Romániában. A hibridek miért maradtak ki?
A hibrid autó az nem elektromos, a hibrid plug-in jött még szóban. A hibrid plug-in rendszerek azok vegyes rendszerek, van elektromos meghajtású motor is, amelynek valami 30-40 kilométeres autonomiája, távolság megtérő képessége. Az egyszerű hibrid az ugyan olyan széndioxid kibocsátó, mint a klasszikus motorok, talán kisebb értékkel, de
hát jóval kisebb
elektromos meghajtás. Tehát a széndioxid mentes autókat látjuk ezzel rendszámmal. Itt is egy viszonylag hosszú vita alakult ki ez alkalommal a szállításügyi minisztériummal, mert ők kellene a kibocsátási mutatók függvényében megállapítsák, hogy melyek a széndioxid, alacsony széndioxid kibocsátású és környezetbarát autók, és melyek azok, amelyek nem. A hibrid plug-in rendszerek esetében nem ellenőrizhető, hogy az illető személy milyen mértékben használja a széndioxid kibocsátású motorot, és milyen mértékben tudatosan, felelősen tölti fel rendszeresen az elektromos motorot. Jelentheti azt, hogy egy 3000 köbcentis dízel motor mellé beépített kis elektromos motor kevesebb, mint 1%-ot tesz meg az összútból, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag semmivel se környezet kimélőbb, mint egy egyszerű 900 vagy 1000 köbcentis klasszikus dízelmotor. Ezért döntött a szállítási minisztérium úgy, hogy azt javasolja, hogy kimondottan a nulla kibocsátású autókra lehessen rendszámot kibocsátani.
Milyen előnyöket nyújt majd a tulajdonosoknak ez a zöld rendszám?
Minden önkormányzatot arra biztatunk, hogy a parkolási lehetőségeket különböztesse meg a szennyező és nem szennyező autók számára. Legyen ingyenes a parkolás az zöld autóknak, legyen teljes belépési szabadság a központokba például, mert az európai nagyvárosokban már a központi részeken korlátozásokat vezetnek be, és bizonyos autókat nem engednek be ott, ahol túl nagy légszennyezés van. És ebből a szempontból a következő években biztos vagyunk benne, hogy számos olyan kedvezmény fog életbe lépni a helyi önkormányzat részéről elsősorban, amelyeket a zöld rendszám birtoklásával nagyon könnyen igénybe lehet majd venni.
Ezeken kívül az helyi önkormányzatok nyújthatnak plusz kedvezményeket is akár? Törvény megengedi számukra?
Igen, nyújthatnak plusz kedvezményeket. Én nem látom egészen pontosan azt, hogy ezen kívül mit lehetne még, hisz a támogatást azt élvezik a megvásárláskor az illető személyek. Azon kívül főleg a nagyvárosokban az zöldrendszám az óriási előnyt jelenthet a parkolás szempontjából, ha vannak fenntartott parkolók, és az adózás tekintetében is adómentessé lehet ezeket az autókat tenni a helyi kormányzat részéről, és akkor már van egy sor olyan kedvezmény, amely konkrétan igénybe vehető az zöldrendszám birtokában.
Sándor írja SMS-ben, ha én elvesztettem és leadtam, plusz kifizettem egy környezetvédelmi bizonylatra a dokumentációt a lakóházunk felújítására, de kiderült, hogy ez a dokumentum nem szükséges, kérdésem, hogy visszakérhetem, elugrott, de mindjárt jön. Az szóval kérdésem, hogy visszakérhetem a környezetvédelmi ügynökség számlájára átutalt díjat.
Elvileg igen, arra kérem a kedves hallgatót, hogy küldje el a kabinetemben vagy a Facebookon a pontos adatait ennek az ügynek, és utána nézzünk, hogy honnan kell visszaigényelni a pénzt.
Halló, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok! Bodo Ferenc vagyok.
Tessék mondani!
Bodo Ferenc vagyok. Ezekről a fotovoltaikus rendszerekről szeretnék kérdezni, hogy mikor lehet beadni a kérvényeket, és hova kell beadni?
Igen, köszönjük szépen.
A napelem és rendszereknek a kiértékelését most indítja a környezetvédelmi alap. Módosítottunk a kiértékelési procedúrán, hisz több mint 45 ezer kérelem érkezett be december-január folyamán az ügynökséghez, és gyakorlatilag lebénította az egész administratív kapacitását, felemésztette az ügynökségnek. Keressük a megoldást, és a múlt héten csütörtökön kaptam egy konkrét javaslatot az ügynökségtől, amelyet a hét folyamán, ha elfogadunk, akkor felgyorsul a kiértékelési folyamat. Azt javasoljuk, hogy egy egyszerűsített eljárásban azoknál az igénylőknél, akiknél világos és egyértelmű a személyazonosságiban szereplő cím, a telekönnyű kivonatban szereplő cím, a megkötött áramszolgáltatóval a szerződésen a cím, a név talál. Ezeket az egyszerű eseteket tudják elbírálni azok a cégek, ahova az igényt benyújtották a kedvezményezettek, és akkor ezekben az esetekben lehessen akár azonnal nekilátni a felszerelésének a napelemrendszernek. A bonyolultabbakat, amelyek komolyabb jogi elemzésre szorulnak, ahol többen laknak egy lakcímen, több vagy különbség van a személyazonossági, a telekönnyű kivonat és más dokumentumok között, azokat pedig átvenni az ügynökség komolyabb jogi elemzés után kiértékelésre. Ezzel több tízezer kedvezményezett nagyon rövid időn belül meg ki tud látni a napelemrendszerek felszerelésének. A következő kiírást pedig az ígéretek szerint júniusban kellene indítsuk. Ott még nem dőlt el, hogy milyen rendszerben, hisz én azt javasoltam, hogy az önkormányzatok segítségével helyben legyen az elbírálás. Most folynak a tárgyalások az önkormányzati egyesületekkel, hogy ezt gyakorlatilag hogy lehetne megoldani. A cél az, hogy minél több ilyen kérést rövid időben el tudjunk bírálni. A becslésem szerint több százezer háztartás készült fel arra, hogy ilyen napelem rendszert igényeljen. A következő három évben 1 milliárd eurónit szeretnénk erre a programra szánni, egy óriási összeg, amellyel több százezer háztartást tudnánk megtámogatni, de ehhez ki kell alakítsuk egy olyan egyszerűsített eljárást, amellyel nem kell hónapokat, éveket várni az elbírálásra.
Egy hallgató írja, jó napot kívánok. Azzal a kérdéssel fordulok a miniszter úrhoz, hogy szó volt a tűzifa TVA-jának csökkentéséről, és hogy ezáltal olcsóbb lesz a fa. Ehhez képest Sepsiszentgyörgyön és a környező falvakban elérte a 400-420 lejtmétere a fának. Ezzel kapcsolatban valami pozitív változást lehet-e várni? Köszönöm.
Az áfa csökkentés megtörtént. Meggyőződésem, hogy csökkentett áfával számláznak, ha csak a pénzügyminisztérium nem állította le különböző belső okok miatt ezt a dolgot, de leellenőrzöm még a mai nap folyamán. A tűzifa ára sajnos valóban nagyon magasan van. Egyrészt azért, mert az új kitermelési ellenőrzés, az új Szumál 2 az óriási illegálisan kitermelt fa mennyiséget akadályozott meg, hogy a piacra kerüljön, és ezáltal a nyomás a törvényesen kitermelt fa mennyiségen sokkal nagyobb. Vannak olyan családok, akik kedvezményezettként kapnak támogatást az államtól tűzifa beszerzésre, de itt a szociális szempontok érvényesülnek, és csak azok részesülhetnek ebben a támogatásban, akik nagyon alacsony jövedelemmel rendelkeznek. Hosszú távon meggyőződésem, hogy a tűzifa az átmeneti megoldás a következő generációs fűtés technológiákra. Nem hiszem azt, hogy a tűzifát ki lehet vonni teljesen az energetikai mérlegből, és több millió háztartásban továbbra is lehetőséget kell teremteni arra, hogy a tűzifát megfelelőképpen be tudják szerezni, és használni tudják a hőenergia előállítására. Biztos, hogy az Európában kitalált új módszerek és új trendek egyik napról a másikra nem alkalmazhatóak a vidéken, nem alkalmazhatóak Romániában és sok más európai uniós tagállamban sem. Nem lehet máról holnapra hőpompákra és különböző más napkollektoros, meg más rendszerekre átállni, főleg ott nem, ahol -20-30 fokos hidegek vannak télen. Itt óriási felelőssége a kormánynak, hogy továbbra is fenntartsa azt a rendszert, amelyik a tűzifa beszerzését lehetővé teszi, és ennek érdekében évről évre megfelelő mennyiségű fát kell kitermelni Románia erdeiből, úgy, hogy a fenntarthatóságot biztosítsuk, úgy, hogy a törvényes kitermelést azt biztosítsuk, de nem lehet csak arra hivatkozva a fát az erdőbe tartani, hogy széndioxid megkötés szempontjából fontos az, hogy ott maradjon minél nagyobb fa mennyiség az erdőben.
Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
János a neve. Szeretném megkérdezni a miniszter úrtól, hogy mi az igaz, abból valamit hallottam és olvastam is ilyen burkoltan, hogy állítólag a lakosságtól ettől arrafelé nem lesz átvéve ilyen újrahasznosítható anyagok. Igaz ez, és mire vonatkozik ez? Mert ha én összegyűjtök odahaza papírt, fémet, vagy netán van valami nagyobb tárgyam, amit el szeretnék adni, hát én azt bizony nem, azt nem szeretném odaadni csókért, mert annak ára van, én azért, vagy más is fizetett. Ahogy hallottam, hogy nem tudom, hol elloptak a vasúttól ilyen-olyan csavarokat, hát annak meg azért nem lehet, kell egy egész országot megbüntetni, mert valahol 2-3 személy, vagy mit tudom én hány személy ezt csinálta. Azért egy ország nem szenvedhet, és nem lehet megbüntetve. Erről szeretném, ha a miniszter úr tudna valamit mondani.
Köszönjük a kérdést, miniszter úr.
Nincsen olyan szándékunk, hogy teljes mértékben betiltsuk a magánszemélyektől az újrahasznosítható anyagoknak az átvételét. Ugyanakkor látni kell azt, hogy a nyitva hagyott kapukat egyesek nagyon-nagyon nagy előszeretettel kihasználják. Különbséget kell tennünk azok között, akik évente egyszer összegyűjtik a fémet az udvarról és beviszik az úgynevezett remáthoz, és azok között, akik minden napra lopnak annyi fémet, hogy bevihessék a remáthoz. E között a két eset között a különbségtétel jogi szempontból nem egyszerű, de lehetőséget kell egyrészt teremteni arra, hogy aki környezettudatosan él, és a hulladékot, a szemetet nem kidobja a patak partjára, a tóba hordja ki, vagy a mezőre, hanem beviszi speciálisan előkészített helyekre, ott ezt megtehesse. Azok pedig, akik tényleg törvénytelenséget követnek el, azok büntetésbe részesüljenek, bűnhődjenek. A minisztérium több mint 500 olyan hulladék udvart fog finanszírozni, amelyeket az ország minden pontján ki fognak építeni. 2-3 településre, vagy akár egy városra 2-3 ilyen udvar is kialakításra kerülhet. Ezeknek a hulladék udvaroknak épp az a lényege, hogy a nagy volumenű szemetet, hulladékot behordják oda az állampolgárok. Beszélünk itt a madrasztól elkezdve, a gumiabroncson át, a textíliák, cipők, fa, üveg, fém hulladékról, építkezési termelékű hulladékról, hisz ezek ma legtöbbször sajnos a természetbe kerülnek. Ez egy rezilienciaépítési program keretén belül indul útjára június folyamán, és az önkormányzatoknak lehetőségük lesz arra, hogy ilyen udvarokat kialakítsanak. Ezekben az esetekben nem kap pénzt a hulladékért az, aki behozza, az gyakorlatilag lemond arról a textíliáról, használt ruháról, a rossz cipőről, az üvegről, az ablakkeretről, a rossz ajtóról, ami oda lerakásra kerül. Ezzel párhuzamosan természetesen, hogy a begyűjtő központok, akik pénzért gyűjtenek be hulladékot,
azok megmaradnak. Uh-huh. Jó, itt két kérdés is van. Üdvözlöm a szerkesztő urat és a munkáját jól végző miniszter urat. Kérdésem, olyan faluhelyen, ahol nem viszik el a levágott gyümölcsfa ágakat, felügyelet alatt el lehet-e égetni a saját udvaron? Ezt kérdi János. És Endre, a gyümölcsösből származó ág és apríték hogyan szállítható? Erről beszéltünk, vagy két hete Vajda Lajossal, a Zöld Energia Egyesület elnökével, és akkor is több kérdés felvetődött arra vonatkozóan, amit itt is kérdezett János, illetve Endre, hogy egyrészt mit tehetünk ezekkel a hulladékokkal, illetve hazaszállíthatjuk egy gyümölcsösből, vagy akár kaszálóról, legelőről ezeket a fa hulladékot tulajdonképpen.
A szállóról, a legelőről az biztos egy picivel bonyolultabb a dolog, mert az már minősülhet kitermelt fa mennyiségnek. a fahulladék, akkor amikor egy 20-15-20 centis átmérőjű römköt viszünk, akkor biztos, hogy törvénytelen kitermelésnek vagy törvénytelen fakivállásnak fog minősülni. Akkor, amikor nyesedéket szállít a gazda, akkor általában ez megengedhető. Én nem tudok olyan esetről az országban, hogy ezért valakit megbüntettek volna. A 2020-as törvénymódosításkor sajnos az USZERÉ javaslatára mindenféle őrleményre kiterjesztették ezt a szabályt, hogyha őrlemény szállít az ember, akkor kell hozzá egy erdészeti dokumentum. De még egyszer, hogyha egy kis utánfutóba, egy kis sportkocsiba hordja valaki haza ezt a nyesedéket, akkor én még nem láttam olyant, hogy valaki ezért büntetésben részesült volna. Az égetés az nem a legjobb megoldás. A beaprítás vagy a
nem a legjobb megoldás, de szabad? Egyáltalán?
Égetni hulladékot nem szabad. Égetni hulladékot nem szabad. A nyesedék az akkor minősül hulladéknak, hogyha az ember nem a saját kájhájában égeti el.
Tehát szabadtéren, udvaron nem szabad.
Szabadtéren, udvaron nem ajánlott. Ezért kellene az önkormányzatnál legyen egy speciálisan kialakított hely. Ezek a hulladék udvarok, amelyeket megfinanszírozunk, ezek pont erre adnak majd lehetőséget, hogy oda egy helyre az egész falu be tudja vinni a nyesedéket, az beaprításra, beörlésre kerül, és azt a biomasszát azt majd akár az önkormányzat a saját épületeinek a fűtésére is fel tudja használni. Lemaradt Románia ebből a szempontból az infrastruktúra építésben, de igyekszünk behozni a lemaradást. Egy több mint 400 millió eurós költségvetésünk van arra, hogy az egész országban különböző hulladék gazdálkodási infrastruktúra elemeket tudjanak építeni az önkormányzatok, bízok abban, hogy nagy lesz az érdeklődés, és egy-két éven belül ezt a problémát úgy tudjuk rendezni, hogy hasznos anyaggá válik a nyesedék, a faapríték, a hulladék.
Igen, egy másik ide vonatkozó kérdés. A saját kaszálós területen bélyegzett fának a csapját milyen irattal lehet hazahozni, mert megbüntetnek a rendőrök, az erdész szerint ott kell maradjon, mert arra nem adhat bárcát, köszönöm szépen, G. Gizella írja.
Az értékaktában abban szerepel nem csak a rönk, hanem a rönkkel járó végek, csap és minden egyéb. Úgyhogy ugyanaz az értékakta az alapja a csap hazaszállításának is, mint amelyikkel hazaszállították a rönköt.
Jó, Géza írja, áldott szép jó napot kívánok mindenkinek. Az a kérdésem, hogy a reális az 1800 lej per öl, azaz 4 méter fa ára. Meg kell fagyjunk a télen ilyen árak mellett, ezt nem lehet megvásárolni, Géza. Az, akkor az mennyi? 450 lejbe jön méterre.
Nagyon-nagyon-nagyon drága a tűzifa, és ezt sajnos a piac alakítja, a minisztérium nem tud a fa árának az alakulásába beleszólni. Óriási probléma az, hogy kevés fát tud már Románia importálni Ukrajnából. Az ipar rengeteg, több százezer köbméter fát hozott külföldről a feldolgozó ipar. Ez most megcsappant a háború miatt, és ez ugyanúgy, mint a gáz vagy a villamos energiárát nagy mértékben befolyásolta. Több mint 5 millió köbméter fát importált Románia 2021. január 30-ától mostanig. Ez a mennyiség abban a pillanatban, amikor csökken, akkor sajnos a hazai fának az ára növekszik. Próbáljuk növelni a kitermelhető fa mennyiséget, azonban ott a korlátozások azok nyilvánvaló, hogy adottak, és az éves növekedéshez képest kell mindig valahogy megállapítani a kitermelhető fa mennyiséget.
És apropó elektromos autók, Tünde írja SMS-ben egy érdekes vélemény. Én azt gondolom, a belső égésű motorral rendelkező autók cseréje elektromos autókra csak figyelem elterelés. Sajnos semmi köze a fenntarthatósághoz, ameddig nem beszélnek a mobilitás csökkentéséről, a különböző termékek szállításának csökkentéséről, a tömegközlekedési infrastruktúra fejlesztéséről, a kerékpáros közlekedés támogatásáról, addig ez semmilyen formában nem fogja fenntarthatóbbá tenni az életmódunkat. Csak nagyon jó profit lehetőség egyes multiknak, Tünde írja.
Nagyon szépen köszönöm Tündének a véleményt. Épp ezekről a pro és kontra érvekről beszéltem akkor, amikor a műsor elején az elektromos autók kerültek szóba. Valóban, hogyha egy nagyvárosban nem figyelünk arra, hogy a mobilitás az más típusú legyen, ha minden autóba egy személy ül, akkor egy adott pillanatban szinte mindegy, hogy ez elektromos autó vagy nem elektromos autó. Az elektromos autó a levegőt nem szennyezi a nagyvárosban, de ugyanúgy az iparra nagy nyomást helyez.
Hát meg a térfoglalás, ugye, ami most a legnagyobb gondot okoz a városokban, az autó
igen,
esetében.
Igen, és ugyanúgy egy adott pillanatban az akkumulátor az egy hulladék lesz, és amelynek a visszaforgatását a gazdaságban meg kell oldani, technológiákra, energiára, erőforrásra lesz szükség ahhoz, hogy az visszakerüljön a körforgásos gazdaságban. Ebből szempontból teljes mértékben igaza van Tündének, hogy addig, amíg, most mondom a bukaresti példát, amíg minden autóba egy személy ül, és amíg nem veszi a fáradtságot az állampolgár, hogy gyalog menjen munkába, vagy közszállítási eszközzel, autóbusszal, trollival, Bukarestben, metróval, ott nehéz lesz a környezetre vigyázni. Ezért a hulladékgazdálkodás, a mobilitás és minden más ilyen szempontból a hozzáállásunk megváltoztatása a legfontosabb. Hiába vannak több tízezer lejes büntetés, nem fogunk tudni annyi személyt rajta kapni, ahány felelőtlen ember van az országban. A büntetésekkel lehet riogatni az állampolgárokat, de amíg nem tanuljuk meg, hogy a szemetet nem dobjuk a patakba, nem dobjuk a tóba, nem visszük ki a legelőre, a mezőre, az erdőbe, és nem gyűjtjük szelektíven, addig nem fog megváltozni semmi ebben az országban.
Igen, és hát ezt némiképpen akkor folytassuk egy másik témával, most már alig van időnk az adásból, de zajlik a Kitakarítjuk Romániát kampány, illetve elindult az 1-2-H nevű szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítő tájékoztató kampány. Valahogy ebben az esetben is ugyanaz az érzésem, hogy jó, hogy visszakerülnek ezek a csomagoló anyagok, ahogy ön is mondotta, a körkörös gazdaságba, de elsősorban talán azt kellene tudatosítani az emberekbe, hogy mindenki nézze meg, hogy ma, amit vásároltam, igazából szükségem volt-e rá, meg kellett feltétlenül ezt vásárolnom, vagy azért lemondhatunk elég sok termékről, amit csak azért vásárolunk, mert dől ránk a reklám, mert olcsó, mert, ezek mindig olcsó kifogások.
Igen, én még el sem jutok addig, hogy akkor ebből a szempontból is radikális változást reméljek. Én abban az egybe bízok és reménykedek, hogy azzal, hogy elindítottuk az iskolákban a zöld hetet, azzal, hogy én és nagyon sok pedagógus a tanév végéig minden egyes osztályba beszélni fogunk a hulladékgazdálkodás fontosságáról, azzal, hogy a felnövekvő generációkat másképp neveljük és más életformára tanítjuk, azzal meg lehet változtatni dolgokat, és talán képesek lesznek a fiatalok megváltoztatni minket, felnőtteket, mert az, ahogy kinéz ma a környezetünk, az a felnőtteknek a felelőtlensége, és bízok abban, hogy a következő generációk másképp nevelhető.
Hú, itt nagyon beindult az SMS falunk, miniszter úr, próbálok válogatni közülük, és megkérem, hogy röviden válaszoljon, hogy minél többre jusson időnk. Azt írja Attila, jó napot kívánok, minden üveg visszaváltható kellene legyen, a gyártókat kellene kötelezni erre. Erre volt valami próbálkozás?
A gyártóknak kötelességük visszavenni az üveget, visszaváltani, vagy egy olyan rendszert működtetni, ahol az üveget visszaváltják. Úgyhogy miután kiürésítésre kerül és a hulladékgazdálkodási rendszerbe bedobjuk mi a megfelelő helyre az üveget, az az üveg feldolgozásra kerül, ez a gyártó kötelessége. Az, hogy nem működik tökéletesen, az igaz, jön az új rendszer, amely jövőbe kellene induljon évvégén, az évvégén vagy jövő év elején. Ez a betétdíjas rendszer, az 50-ban így minden egyes üvegét, az szerintem az üvegeknek 90%-át visszahozza majd a rendszerbe.
Azt írja Csaba, szép jó napot kívánok, táncos miniszter úrnak üzenem, hogy nézzen utána, mekkora büntetéseket kaptak azok, akiket csapfával kaptak el Felcsíkon, 5000 lejre is volt példa, tisztelettel Csaba.
Köszönöm Csabának. Utána nézek. A kérdés az, hogy volt-e rá papírjuk, vagy nem. Az előbb azt mondtam, hogy azzal a dokumentummal, amelyel legelőn levélyegezték a fát, azzal a csap is hazaszállítható, de megnézem a sejtség, amit értem.
Igen, egy hallgató kérdezi, mit lehet csinálni nagyobb mennyiségű használt fagyálló folyadékkal? Na, ezeket hogy lett megsemmisíteni?
Igen, ezeket mind, ezek veszélyes anyagok, ezeknek a tárolására és visszagyűjtésére építjük ki a hulladék udvarokat, ahova festéket, olyan anyagot, amivel meszelünk otthon, a mindenféle ilyen olajat, meg veszélyes hulladékot is be lehet majd vinni. Ma az egyetlen megoldás, hogyha az autószerviz, amely lecseréli ezt a fagyálló anyagot az autóból, az visszaviszi, mert neki szerződése kell legyen kötelező módon szakcéggel, aki begyűjti ezeket, akár a fáradt tulajról beszélünk, akár a fagyálló folyadékról az autóból.
Igen, itt egy hosszabb SMS-ben kérdezi egy hallgató, tulajdonképpen a lejárt gyógyszerekre vonatkozik. Miniszter úr, mit tehetünk a lejárt gyógyszerekkel? Szinte minden háztartásban, főleg most így COVID-járvány után, vagy COVID-járvány szünetében azért mindenkinek akad otthon lejárt gyógyszere. Végül is kötelesek, vagy nem kötelesek a gyógyszertárak visszavenni a lejárt gyógyszereket?
Ma a gyógyszertárak kötelezettsége, hogy a lejárt gyógyszert visszavegyék.
Igen. János írja, meg szeretném kérdezni a miniszter urat, hogy a zöldház programot, zárójelben Kassai Ficsienta Ekonomik, ami már 2 éve folyamatban van, mikor fogják lezárni?
Nincsen pontos dátumom, a környezetvédelmi alap, amit mondtam, óriási problémákkal küzdik. Remélem, hogy 1-2 hónapon belül le tudják zárni a régi kiírásokat, és akkor újra lehet szervezni ott is az egész dolgot. Dolgoznak rajta, nem tudok pontos dátumot adni, hogyha van egy konkrét kérdés, akkor utána nézzünk, hogy milyen stádiumban van.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Azt írja itt egy hallgató, szép jó napot kívánok, a miniszter úr elérhetőségét szeretném megkapni, Dénes írja, nem tudom, miniszter úr.
Megtalál a Facebookon, Táncos Barna, bármikor írhat üzenetet, válaszolok rá.
És én még csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy vasárnap március 15-én a Marosvásárhelyi Rádió is megszervezi a Közösen Kitakarítjuk akciót, amelynek keretében a Marospart mindkét oldalát igyekszünk majd kitakarítani, erre is várunk minden kedves marosvásárhelyit és marosszentgyörgyi lakóst, hogy bár nem azok az emberek hagyták ott azt a szemetet, amit össze kell takarítani, mégis szép látvány lesz az, amikor tisztán látjuk majd a Marospartot vasárnap május 15-én, tehát várunk mindenkit. Én pedig megköszönöm Táncos Barna környezetvédelmi miniszternek, hogy a rendelkezésre állt. Miniszter úr, szép napot önnek, és visszavárjuk, hiszen maradt még számtalan kérdésünk megválaszolatlan.
Szívesen jövök, további jó rádiózást!